Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Máté evangéliumának 4. fejezetében, az 1-től a 11. versig a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, ha te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Szentírásnak elég sok mondani valója van a kísértésről, és arról, hogy hogyan kell bánnunk vele. Nézzük meg, hogy hogyan is alkalmazható ez a mi életünkre. Először is senki ne lepődjön meg azon, hogyha kísértéseket tapasztal az életében. Sok keresztény úgy érzi, hogy, vagy sokkal inkább úgy gondolkodik, hogy ha egyszer keresztényé válik, akkor a problémái egy csettintésre megoldódnak, és a gonosz békén hagyja örökre. És pontosan ezek azok, akik igazán meglepődnek és összezavarodnak, amikor megkísérti őket valami. A Szentírás ugyanis sehol egy szóval sem tanítja azt, hogy teljesen kísértésmentes lesz az életünk, amikor Krisztust követőkké válunk. Vannak olyanok, akikben meg sem fordul, hogy esetleg rosszat tesznek azzal, amit csinálnak, és pontosan ez is lehet kísértés, amikor nem látja meg valaki a bűneit, és nem a bűnbánathoz fordul. Lehet, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk néha, és büszkén mondjuk, hogy mi talán soha nem tennénk olyat, mint amilyet a másik ember tett, amit éppen megtapasztaltunk, láttunk. És mégis ott lenne egy másik kísértés csapdája, amiben könnyen beleeshetnénk, a bűnbánat elmaradása. Ez is egy kísértés. Így bődben talán erről különösen is szólnunk kell. Ne lepődjünk meg ezért, hogyha a kísértés ránk tör. Péter első levelében azt írja, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Fel kell nyitnunk a szemünket, és reálisan fel kell készülnünk az ördög támadásaira. Amikor azok bekövetkeznek, akkor felkészülten kell állnunk. Lehet, hogy jobban érezzük a kísértést, amikor fáradtak vagyunk, vagy stressz alatt vagyunk, amikor egyedül vagyunk, vagy távol otthonról, amikor nem számítunk rá, vagy amikor visszavonulunk egy kicsit a saját belső szobánkba, akár az Isten tiszteletre járástól is. És vannak, akik úgy vélik, hogy el kell szigetelniük magukat minden kísértéstől, és így járhatnak sikerrel. Ez bizonyos esetekben persze jó lehet, például ha valaki kísértésbe esik valamilyen függőségétől, alkoholtól, bármilyen drogtól, mindegy, hogy mit, milyen dologra gondolunk. És ez a fajta gondolkodás különösen igaz azokra a keresztényekre, akik éppen csak belecsöppennek ebbe a közösségbe, akiket a barátaik aztán könnyen visszarángatnak a bűnös szokásaikba. ahogyan Jézus is tanítja ugye a magvető példázatában. Meghallják az igét, talán el is jönnek a közösségbe, de mások csábítása, az élet gondjai és egyéb dolgok eltántorítják őket ettől. A győzelem azonban nem a támadás elkerülése, hanem Jézus erőforrásai által jöhet létre. Győzelmet arathatunk, ugyanis a kísértések közepette, hogyha növekedünk az Úrban, és erős keresztényekké válunk. A Szentírás ugyanis azt mondja nekünk, itt Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. A Jézus megkísértéséről szóló szakaszban azt találjuk, hogy a kísértés után a sátán elhagyja őt, és az angyalok szolgálnak neki. Ami érdekes, hogy most Máté evangéliumából olvastam fel, de tudjuk, hogy máshol is szerepel, például Lukácsnál is látható, Lukács 4.13-ban található párhuzamos beszámolóban. Az az érdekes, hogy amikor az ördög véget vet a kísértésnek, akkor azt írja, hogy egy időre eltávozott tőle egy alkalmasabb időpontig. Fel kell ismernünk, hogy hitünk útja során soha nem érkezünk meg egy olyan helyre, ahol szabadok lehetünk a kísértésektől. Soha nem vagyunk annyira tiszta a lelki állapotban, hogy valami ne érhetne el bennünket, hogy próbára tegyen bennünket, hogy milyen döntéseket hozunk. Nem csak, hogy nem szabad meglepődnünk, amikor a kísértés különböző formákban mutatkozik meg előttünk, hanem fel kell ismernünk, hogy a kísértés nem feltétlenül rossz. Mert lehetővé teszi számunkra, hogy próbára tegyük a hitünket, a meggyőződésünket. És azt mondják, hogy a meggyőződésünk az csak akkor erős, hogyha a nyomás alatt is kitart. Az ember nem mutatott igazi engedelmességet, hogyha soha nem volt lehetősége arra, hogy ne engedelmeskedjen. A kísértés ugyanis nem arra való, hogy meggyengítsen minket, hanem arra, hogy erősebben kerüljünk ki ezekből a megpróbáltatásokból. És hogy honnan tudhatjuk ezt? Ugye a kísértéseket valamilyen formában a sátán hozza elénk, de Isten próbaként használja őket, hogy lehetővé tegye számunkra a bűn legyőzését. A Szentírásban ma ezt olvassuk ennek a szakasznak az elején, hogy Jézust a lélek vitte a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Talán elgondolkodunk azon, hogy miért vezetni a lélek Jézust olyan helyzetbe, hogy megkísérthesse az ördög. Azonnal azt mondanánk, hogy itt talán valami nem stimmel. Ez így nincs jól. Hogy ez miért történik? Összezavarodnánk, pedig egészen egyszerű a dolog. Az itt használt görög szó, a kísértés szó az a peiradzó, ami azt jelenti, hogy próbára tenni, kipróbálni vagy bizonyítani valamit. Ez ugyanaz a szó, amelyet Krisztusról és a hívőkről mondanak. A kísértés célja, hogy lássuk, hogyan reagálunk, amikor nyomás alatt vagyunk, hogyan válaszolunk a kérdésre. Mert ne feledjük, hogy a kísértés az csak egy kérdés a sátán részéről, nem pedig a válasz. Egy író egyszer azt mondta, hogy a Szentlélek épp úgy képes elvezetni minket a pusztába, mint a zöld legelőkre. Ugye ezek a kísértési helyzetek a pusztában Isten módszere lehet arra, hogy próbára tegyen minket. Mutassuk meg, hogy hogyan válaszolunk erre a kérdésre. Péter első levelében ezt mondja nekünk, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Itt egy másik szóval írja le ezt Péter apostol, ami ugyanis bizonyítást jelent, valamilyen jóváhagyást. Ez azt jelenti, hogy Isten bízik bennünk, hogy képesek leszünk helytállni a nyomás alatt, és sikeresen átvészeljük ezeket a próbákat. Itt Jézusnál ugye azt látjuk, és keresztény életünkben is sokszor azt látjuk, hogy az elszigetelt próbatétel az megelőzi a nyilvános szolgálatot. Ez történik, mielőtt Jézus megkezdte volna nyilvános szolgálatát. És hogy hogyan fog reagálni, aztán később hogyan fog válaszolni a kérdésekre, azt mi már ismerjük a Szentírásból, de azt nem ismerjük, hogy a jövőben mi hogyan fogunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Mert ez ránk is vonatkozik. Próbálra kell tennünk magunkat, hogy lássuk, szilárd-e a hitünk, és hogy kitart-e a nyomás alatt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, az oltár előtti ígében is felolvastam, ugyanis Jézus kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Ugye azt gondolhatnánk, hogy persze Jézus le tudta győzni a kísértést, hiszen ő Isten. Ez igaz, de amellett Jézus teljesen ember volt a földi szolgálata idején, és amikor a földre jött, hogy közöttünk lakjon, akkor levetette az isteni tulajdonságai egy részét. Hadd idézek egy másik levelet is, itt Pál apostoltól a Filippi levélben ezt olvassuk, hogy Jézus, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Amíg a földön élt, éhséget, fáradtságot érzett, és fizikai korlátait érezte, akár csak mi. Néhány dologról lemondott, amivel a földre jövetele előtt rendelkezett, és földi életében háttérbe szorította ezeket, és erre azért volt szüksége, mert meg akarta ő is tapasztalni a mi érzéseinket, fájdalmainkat és kísértéseinket. Szentírás 3 alapvető kísértésről beszél, itt Jézus kísértésének történetében, amik egészen tág kategóriákat fednek le. És a kísértéseknek ezek a kategóriái elég jól lefedik azokat a területeket, amelyeken ma kísértésbe eshetünk. A fizikai, az érzelmi és a pszichológiai hatalmi kérdéseket. János első levelében így foglalja össze ezeket a tág kategóriákat, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága. Jakab apostol pedig ezt írja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Jézust 3 területen kísértette meg az ördög. Minden egyes kísértésében volt valami, amitől az helyesnek tűnt. Az elsőben mi rossz lehet abban, hogyha Jézus bármit megtesz, hogy hosszú böjtje után csillapítsa az éhségét. Sátán még a Szentírást is idézte Jézusnak, ha te vagy az Isten fia, parancsold meg, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. Ugye mi volt a baj a kenyérrel? Hát Jézus éhes volt. Az első kísértésben Jézus megkísértette az ördög, hogy az isteni hatalmat fizikai szükségletek, ebben az esetben ugye az étel kielégítésére használja. Minden ember kísértésbe esik, hogy nagyobb gondot fordítson a fizikai dolgokra, mint a lelki dolgokra. A második kísértésben Jézust valami látványos dologra csábította az ördög, ami a biztonság iránti érzelmi szükségletére appellált, vajon Isten megvédi-e őt? A sátán megint idézi neki a Szentírást, ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Itt a büszkeség és bizonytalanság jelenik meg, ugye az az igény, hogy ostoba módon próbára tegyük az Istent. A harmadik kísértésben a sátán a hatalom, a jelentőség és a teljesítmény iránti pszichológiai igényekre appellált. A teljes messiási hatalomhoz vezető rövidebb utat ajánlva Jézusnak. Ha leborulsz és imádsz engem, mindezt neked adom. Nagy a kísértés a gyors hatalomra, a könnyű megoldásokra és az Istennel való egyenlőségre. Pál apostol ezt írja a Filippieknek, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Hanem ugye látjuk, hogy ideiglenesen félretette ezt, és küldetése volt, hogy meghaljon a kereszten, hogy megvalósítsa a megváltás tervét. Ha engedett volna a sátánnak, akkor talán gyors hatalomra léphetett volna, anélkül, hogy a kereszt útját bejárta volna. Ha Jézus fáradt és éhes volt, és egyedül volt a pusztában, mi tartotta vissza attól, hogy engedjen a kísértésnek? Mikor a sátán 3-szor is megszólította őt. Jézusnak megvolt a lehetősége arra, hogy vétkezzen. A körülmények megfelelőek voltak. Fáradt volt, éhes volt, egyedül volt, de miért nem adta meg magát? János evangéliumában ezt írja, eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A Szentírás több dolgot is elmond, ami segített neki abban, hogy ellenálljon az eléje kerülő kísértéseknek. Telve volt Szentlélekkel, Lukács párhuzamos szakaszában írja, hogy Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítatására a pusztában tartózkodott. Mi elég közel járunk-e az Úrhoz ahhoz, hogy amikor kísértések jönnek, felismerjük őket a Szentlélek által adott bölcsességgel, és felismerjük, hogy mik azok, amik féligasságok, és önmagukban talán jónak tűnnek. A kísértés hétköznapi dolgokon, hétköznapi vágyakon keresztül jön, amikor jön, akkor általában nem döbbenünk rá ezekre. Emlékezzünk vissza a bűnbeesés történetébe, Évát is egy egyszerű állat, egy kígyó szólította meg. Ami talán akkor még nem is volt neki ijesztő élmény, hiszen akkor még ott voltak békességben az édenkertjében. Mivel a kísértés olyan finom és olyan jónak tűnik, könnyű belesétálni. Még az is lehet, hogy talán úgy tűnik nekünk, hogy ez a kísértés, ami jön felénk, hogy ez talán az Istennek a válasza az imáinkra. Aztán a második dolog, ami Jézussal kapcsolatban elmondhatunk itt, hogy ismerte a Szentírást, és tudta, hogy hogyan kell azt ügyesen használni a sátán ellen. A lélek azzal a Szentírással harcol, amit a szívünkben elrejtettünk. Ha tanulmányozzuk az írásokat, akkor előre ellátjuk a lelket, a Szent Lelket, ezekkel a dolgokkal, amiket a szívünkbe zárunk, és a csüggedés kísértés elleni hatékony küzdelemhez felhasználja. Ahogyan a 119. Zsoltárban olvashatjuk, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ismerjük-e elég jól a Szentírást ahhoz, hogy ügyesen használjuk? Készüljünk fel a kísértésre előre. Ismerjük-e eléggé a Szentírást ahhoz, hogy legyőzzük a gonoszt? Jézussal nem lehetett tárgyalni ebben az értelemben. Nem kezdett el beszélgetni erről a sátánnal, mint ahogyan Éva tette. Ha kivételt teszünk a szabály alól is, amikor meglátunk egy kísértésben valami számunkra jót, és elkezdjük megbeszélni, több mint valószínű, hogy bele fogunk bukni. Bár sok rossz döntést hozunk az életben, ha hallgatunk a Szentírás tanácsaira, kevesebb rossz döntést fogunk hozni. Ha megértjük a Szentírást, és nem csak néhány elszigetelt, összefüggéseiből kiragadott verset, akkor jobb döntéseket fogunk hozni. Amikor szembeszállunk a kísértésekkel, amelyeket az ördög tartogat számunkra, tudni fogjuk, hogy Isten minden kincsét megkapjuk, nem csak a kenyeret. Amikor talán szenzációs lehetőségekkel csábítanak bennünket az életben, ne tegyük próbára az Istent, hanem bízzunk benne. Hagyjuk, hogy Isten vezessen bennünket, ne pedig az elképzelt jövőnk, ami a vágyainkon alapul. Amikor a hatalom vonzásával találkozunk, hogy önző módon uralkodjunk másokon, álljunk ellen neki. Isten kegyelme ugyanis akkor tud igazán kibontakozni bennünk, rajtunk és általunk, ha megtanuljuk azt, hogy a kísértések által lehetünk jó szolgálói és általa szabadok, mert legyőzve azokat erősebbek lehetünk, mint valaha. Persze tudom, hogy a kegyelem szó manapság a magyar társadalomban különös áthallással bír, de ne hagyjuk, hogy ez a kísértés ellopja tőlünk életünk erőforrását is, eltérítsen bennünket attól, hogy megvédjük az Isten kegyelmét. Mert a kegyelem kegyelem. Az emberi kegyelem feltételektől, mások támadásaitól, függőségektől szennyezett kegyelem, ami megrontja az emberi kapcsolatokat. De az Isten kegyelme az ember számára érthetetlen, megérdemelhetetlen ajándék, ami nem függ tőlünk, semmilyen feltételt nem szabhatunk neki. fogadjuk szívünkbe, éljük át egészen, legyünk a kegyelem gyermekei, és akkor lesz, mivel odaforduljunk a sátánhoz, hogy a kísértésekkel szemben szilárdan megálljunk, és erőt merítsünk belőlük, tanuljunk belőlük, és így legyünk az Isten szerint szabadok, akik az örök élet és az Isten országának polgárai. Ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvastuk, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy szent lelkedet adod nekünk, aki segít bennünket abban, hogy meg tudjunk állni ezekben a kísértésekben. És kérünk, tégy bennünket próbára, hogy hitünk megerősödhessen, és mindvégig meg tudjunk állni ezekben a kísértésekben. Amen.